Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegély szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő családok iskola kezdését. A szervezet augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos gyűjtőpontjain. Emellett augusztus 2. hetében több magyarországi város áruházaiban is szerveznek helyszíni tanszergyűjtést az adományozók számára. A program pénzbeli adományokkal is támogatható a honlapon átutalással, vagy a 1358-as adományvonal hívásával, illetve SMS küldésével. A szeretett szolgálat hangsúlyozta, hogy a felajánlott felszerelések esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a boldog tanévkezdéshez. Október 22-től az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyú-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balaton-Máriafürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a harmadik turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanótestet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
Az időjárásról.
Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
La 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 la
Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az elmúlt héten már hívtam a hallgatókat Csángóföldre. Most a miskolci látogatócsoport Erdélyi útjának következő állomását mutatjuk be, a Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szép Víz településre invitálom önöket. A falu Romániában, Hargita megyében, Csíkszeredától 12 kilométerre északkeletre, a Gyimesbe vezető úton a Szép Víz patak völgyében fekszik. A monda szerint neve onnan származik, hogy Szent László a kunokat legyőzve lovával egy szikláról a patakba ugratott, és azt mondta, így áll lovam, mert ez szép víz. Itt látogattuk meg a Székely Határőr emlékközpontot, amely emléket állít az ezer éve itt élő székelység határőrizetben betöltött szerepének. Az impozáns, a kor követelményeit is figyelembe vévő emlékhely embernagyságú viasz alakjaival, digitális tájékoztatókkal, eredeti tárgyi emlékekkel és kiváló szakvezetéssel szolgál. Így fogadták csoportunkat.
Szép Víz a település, ahol érkeztek, több szempontból is különleges. A neve önmagában is nagyon szép, egyedüli a Kárpát-medencébe, magyar nyelvterületen, így a földrajzi meghatározott, hogy Csíkban van, ezt nem szoktuk hozzatenni, tehát helyesen Szép Vízként emlegetjük, de gyakran Csík Szép Vízként fordul elő az íratokban. A kiállításunk 5 évvel ezelőtt nyílt meg, augusztus 14-én lesz egészen pontosan 5 éve, hogy látogatható a kiállítás. Több mint 40 ezer látogatónk volt, a Kárpát-medence majd minden területéről érkeztek már látogatók, de volt látogatónk épp a múlt héten Dél-Afrikából magyarok, voltak Japánból, Kanadából és igazából a szórvány majd minden területéről.
A köszöntést követően Szakács Gáborral, a Székely Emlékhely idegenvezetőjével indultunk megtekinteni a tárlatot.
Egy kun könnyűlovasi azt láthatunk bal oldalt, a jobb oldali rólon pedig egy mongol nehézlovas. Ilyen mongol tatár csapatok perzsérték fel állít 1241-42-ben nagy tatárjáráskor. Hatalmas pusztítás végeztek egész Szárdit, felégetik, felperzselik, és ugye legnagyobb csata, Muhi csata, 1241 Árdit is Szent Lászlóhoz kapcsolódik, mivel Árdinek a fővédőszentje. Szent László, van egy nagyon szép legenda, ami úgy szól, amikor itt jár Szent László, és tőlünk nem messze, kb. 6 km-re található kicsi fogalmihavas, úgy hívják azt az árdős területet, legyőzte a kunokat, hálaimát mondott majd a lovából, beugrott a völgybe, és mondta a lovának, így a lovam, mi szép vízász, megitatta a patakba, így kapta a patak a szép vízát, majd később a településünk neve is ezt vette fel, ezt viseli. Azt nem tudjuk, hogy valósában járt egy Szent László, de azt tudjuk, hogy még egy ilyen nevű település nincsen, sem Árdivel, sem Magyarországgal feltétlenül, hogy lehet a legendának valamilyen valóság alapja. Az elmúlt évtizedekben kápolna romot találtak itt kint Pogányhavason, ezt igyekeztek helyreállítani, és valószínűleg település létezett ott már a korábbi évszázadokban is. Ennek az összeállításnak a másik érdekessége, a kisebb méretű fényképek, ezek templomi freskók vannak kifényképezve, azt mutatják, hogy Szent László legendákat nagyon sok középkori árdi templom falára megfestik freskóként, viszont ezekre a freskókra azt kell tudni, hogy nem Szent László időszakában készülnek, hanem 300-400 évvel később, és az akkori kornak megfelelően festik meg, vagyis az akkori művészek tudása szerint az akkori korokat és az akkori kornak megfelelő fegyvert, ruhát ábrázolja, nem a Szent László
A Székelyföldön jár nem mulasztja el a Madé falvi vérengzés emlékművének megkoszorúzását. Mária Terézia királynő 1762 évi rendeletének értelmében az erdélyi és ezen belül a székely határvédelmi rendszer létrehozásának célja Erdély keleti határának megvédése a kisebb portyázó tatár és más csapatokkal szemben. fontos szempont volt a járványos betegségek behurcolásának és a csempészetnek a megakadályozása is. 1763. december 18-ától kezdve két székely gyalog, illetve egy székely huszárezredet állítottak fel Székelyföldön, melyeknek a Habsburg Birodalom háborúiban is részt kellett venniük. A szabad székelyek először nem voltak hajlandók felvenni a fegyvert, az 1764. január 7-i több mint 200 halálos áldozattal járó madéfalvi vérengzés után azonban a székely lakosság kénytelen volt meghajolni az uralkodói akarat előtt. Erről így meséltek csoportunknak a székely határőr emlékhelyen.
1763 év végén elkezdődnek a sorozások, 64-ben folytatódnak, viszont itt a székely férfiak, főként a csíkiak és a három székelyek nem akarnak válni katonának, nem akarnak fegyvert fogni. De 1764. január 6-án Csíkmadéfalvára gyűlnek össze a székely férfiak, és megfogalmazza a kéréseiket, hogy ők beállnának katonának, de ilyen és ilyen feltétel mellett. Ezeket beküldjük Csíkszeredába, Mikóvárba, hát ilyen feltételek voltak, és ugye elégedetlenség az abból adódott, hogy Mária Terézia a régi adómentességet nem akarja megadni a székelyeknek. Ezt nem akarják ők elfogadni, hogy ezzel ők rendelkeznek évszázadok óta, és ez is egy oka az elégedetlenségre. Másodszorban ráéreznek arra, hogyha ők beállnak itt akár szépvizén határőrnek, őket nem csak a határa vezényelhetik el, hanem a birodalom katonáiként bárhová elküldhetik őket Nyugat-Európába. Ezt nem akarják ők elfogadni, miközben van egy székely határőrnek a nyugat-európai birodalmi háborúkhoz. Hát írott formában Csíkszeredából, a Mikóvárból választ nem érkezik Madéfalvára, hanem a következő nap január 7-én hajnalban ágyukat vitetnek a tisztek a Hargita oldalába, és Madéfalvát megágyúzzák, az a madéfali veszedelem, vagy vérengzés, vagy szikulicidium, vagy székely mészállás, ahol több mint 200-an halnak meg azon a hajnalon, sokan az ágyutűzbe, sokan, aki menekül a császári katonák, lekaszabolják a település határában. Két választásunk marad a székely férfiának, ugye ezt a mészállás követő időszakra értendő, vagy itthon maradnak és beállnak katonának, felveszik a fegyvert, vagy nagyon sokan ekkor menekülnek el, ekkor csangálnak el Moldvába, Moldvában bújdosnak, majd 1775-től Hadik András, híres huszárkapitány, aki Berlint is elfoglalta, akiről mozifilm is készült, a Hadik című film. Na ez a Hadik András felkeres őket, összegyűjti és Észak-Moldvában, Bukovinában letelepíti őket, ekkor alapítják Hadikfalva, Andrásfalva, Józsáffalva, Isten segíts és fogadj Isten településeket. Ők a bukovinai székelyek, akik innen menekültek el Székelyföldről a madéfali veszedelmet követő időszakban. A bukovinai székelyeknek egy részét 1880-as évek környékén kitelepítik és áttelepítik Belgrád mellé Hertelendi falvára, majd a második világháború alatt, amikor a dunamenti svábokat kényszeresen kitelepítik, a férfiakat, katonának, a nőket a Malenki robotra, az ők házaikba betuszkolják, erőszakkal betelepítik Hertelendi falvára a székelyeknek egy részét, sajnos így a sorsok összefonódnak, ugye nagyon sok olyan történet van, a leves az asztalon még gőzölgött, a sváb családot kitelepítik, és kényszeresen a székeket beteszik azokba a családi házakba, és sajnos ilyen módon kapcsolódnak össze a sorsok. A svábok sorsa is sajnos ugye ilyen nehéz volt és borzalmas, ugye, és a bukovinai székelyeknek is sajnos az egész sorsuk ilyen volt.
A székely határőr ezredek már 1792-től részt vettek a nagy francia forradalmat követő háborúkban, amelyek a napóleoni háborúkkal folytatódtak egészen 1815-ig. Ez volt az erdélyi határőr ezredek történetében a leghosszabb ideig tartó háborús megpróbáltatás, hiszen ebben a periódusban szinte minden évben mozgósítva voltak. Az 1805. december 2-ai Austerlici csata volt az egyetlen hadi esemény, amelyben a két székely gyalogezred és székely huszárezred egyszerre vettek részt. Olvasom a Székely határőr emlékközpont kiállítást kísérő kiadványából. Ugorva az időben, az 1848-49-es évi forradalom és szabadságharc idején a székely határőr ezredek beolvadtak a honvédseregbe. A honvédőháborúk idején a székely honvédzászlóaljak számtalan ütközetben vettek részt és arattak győzelmeket az osztrák csapatok felett József Bem tábornok parancsnoksága alatt. A szabadságharc 1849. augusztusi bukása után többé nem szervezték újjá a székely határőr ezredeket, és 1851. januárjában Ferenc József császár rendeletben szüntette meg az erdélyi határőrvidéket. Az első világháború idején 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia területén 52 millió lakos élt. A császári és királyi hadsereg a birodalom teljes területéről nyerte kiegészítését. Ennek alárendeltségébe tartoztak az erdélyi császári és királyi gyalogezredek. 1940-ben az elmérgesedő magyar-román viszonyt a bécsi német-olasz döntőbíráskodás oldotta fel. Ennek eredményeként Észak-Erdélyt augusztus 30-án visszacsatolták Magyarországhoz. Erről így mesélt vezetőnk a székely határőr emlékhelyen.
Folytatnánk 1940. augusztus 30-a, második bécsi döntés, amikor is Észak-Erdélyt Romániától visszacsatolják Magyarországhoz. Észak-Erdély településeire pedig bevonulnak a honvédek, a lakosság zeneszóval, énekszóval köszönti őket, ugye boldogan élik meg ezt az időszakot, ugye végre ugye magyar fennhatóság elé kerül, vagy alá kerül Észak-Erdély. Viszont a dél-erdélyi magyarság egy tragédiaként élik meg ezt az időszakot, itt visszatérnék Mártonáronra, Gyulafehérvár dél-erdélyben marad, ő megtehette volna, hogy az érsekséget áthelyezi Észak-Erdélyben, de ezt nem tette meg, azt válaszolta, hogy akkor cserben hagyta volna több mint 100 000 főt számláló dél-erdélyi magyarságot. Az jelentett még egy másik dolgot is, amikor jött Észak-Erdélyben a híveihez, akkor csak útlevéllel utazhatott, ugye a román-magyar határ csak útlevéllel lehetett átlépni. A második világháborúban itt Széphisz környékén is nagyon sok harci eseménynek erősül, ezek a fatörzsek is erről tanúskodnak, rejtek ajtókat találunk rajtuk, ki lehet nyitani, a belsejben pedig ilyen régi fényképek vannak felszögezve, és azok a vastarabok, amik bele vannak a falba várva, ki lehet tapogatni. Kell vigyázni, az újra nagyon élesek, azok levisszárba talált rápász daraboknak a maradvány, amikor a lövedék felrobban, ilyen izzó vastarabok röpködtek a levegőbe, jó esetben a fába csapódtak, rosszabbik esetben sajnos valamelyik katonának a testébe, ugye az elmúlt évtizedekben is még kerültek el olyan öreg falk, ahol ilyen rápász darabokat talált a fűrészüzemnek a gajtérlapja a fába, de ugye az a jobbik esetben nem katonai vagy emberi testbe csapódtak ezek a szilánk darabok. 1944-ben járunk, és ez a vetített rész, ez tőlük nem messze található magaslati pont, a csíki havasok legmagasabb pontja, 1494 méter magas, szellő tető, szemből támadnak a szovjetek és a levészárokból a honvédek viszonozzák a tüzet, de csobányos völgye felül jobb oldali völgyből jönnek a szovjet harckocsik, és a távolba, ha elnézünk itt légvonalba, valahol a messzeségben, ott található magyaros tető, ugye ez itt a keleti Kárpátoknak a vonulata, ahol mind a két háborúban nagy harcokra kerül. A tőlem jobbra lévő kereszt, egy szépvízi családi házról került ide, a háború nyomait őrzi ez a kereszt, a társa ma is áll a ház tetején. Jelképesen ez a kereszt emléket állít a háborúk mindenkori női áldozatának, és amiről kevesen beszélnek, és világszerte kevés emlék mellett a nőknek a tiszteletére. Nagyon sok székanyának született szovjet katonától gyereken nem szerelemből, hanem erőszakból, generációkon átívelő szenvedés, fájdalom és sajnos a társadalom is hibás volt, mivel ezeket a nőket, anyákat kiközösítette, nem fogadta be, pedig ők erről nem tehettek, hogy az ellenség katonái elkövetik ezeket a borzalmakat rajtuk. Akik túlélik a háborút, nagyon sokszor, nagyon sokan pedig elkerülnek hadifogságba, nem csak katonák sajnos, hanem rengeteg civil, orvost, ügyvédet, papot, tanárt visznek hadifogságba Romániában. Fogságban volt egy gyűjtőtábor, innen vagonírozták és vitték a Szovjetunióba, és sajnos több ezer ember nem tér haza soha, ott maradnak mind a ketten valamelyik levészárokban. Szomszédos településen Bíró Mátyás bácsi, ő Arhangelszkben volt hadifogó, és elmesélte, hogyan kerültek oda. Marhaszállító vagonokkal vitték oda őket 4800 katonát, Moszkvától még vizet sem adtak számukra, csak sóshalat. Amikor megérkeztek a vonatszerelvények, akkor egy kilométer hosszú gödröt ásadtak a katonák, akkor nem tudtak, hogy miért kell, aztán kiderült, hogy tavaszra a 4800-ból 800-an maradtak élve. Egy tél alatt 4000 katona vesztette életét, a hideg, az aludtalplacsa, a fertőzések és a kényszermunka miatt. Ő szerencsésnek mondhatta magát, hogy élve hazakerült, aztán később családot is tudott alapítani, de sajnos több ezer bajtársának a sorsa megváltozik, és sajnos nem tér haza.
Összeállításunk végén hallgassák meg azt a felvételt, amelyben a múzeum létrejöttéről kérdeztem vezetőnket.
Én Szakály Zoltán vagyok, a Székelyhatár Emlékközpontnak az egyik idegenvezetője. A kiállításunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Hát ez egy kis településre viszonyítva, ez egy nagy számára büszkék is vagyunk.
Határoljuk már be szép víztelepülést geográfiailag a térképen.
Igen, hát szép víz, ugye ezt nem szoktuk használni, hogy Csíkszép víz, ez Csíkszeredától 11 kilométerre található a gyímesek irányába, ugye Erdélyben, jelenleg Romániában, és hát valójában itt egy valamikor itt a határ menti település volt, ugye az 1000 éves határt, ha vesszük.
Maga itt megrendült emberekkel találkozik napról napra.
Igen, ugye a kiállításokat végigjárva, főleg itt az első-második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük, minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok hogyan is fonódnak össze.
Azt el kell mondani, hogy egy rendkívül szép dekoratív, nagyon információ gazdag és nagyon sok történelmi adalékot feldolgozó kiállítás. Mennyi ideig készült ez, és milyen anyaggyűjtés előzte meg?
Hát a kiállításunknak az elkészült, az több évre visszavezethető. 2011-ben lett egy tanulmánykötet kiadva, határvédelem észreadai Székelyföldön. Történészek ezt már a székely katonáskodást összefoglalták, és akkor jött az ötlet, az akkori polgármester Ferenc Tibor ötleteként, hogy ezt ki kellene kiállítás formában bontani. Folytatottak a kutatások, és a 2018-tól 21-ig készült az, és történt az építkezés és a berendezések, majd 21-ben
egy
sikerült
megnyitni. Egy örmény épületben vagyunk, ugye?
Igen, egy örmény családi háznak a pincében vagyunk mostan, de ez egy örmény épület, ami 1866-ban épült. Ugye a szépíznek ez is az érdekessége, hogy itt nem csak székelyek éltek, hanem székelyek mellett örmények és örmény kereskedők, akik Moldvából jöttek ide, és felvirágoztattak a település, meg itt a régi is, mivel ugye a gazdasági szemmel az egy fontos lépés volt nekik a megtelepedésük itt.
Érzik azt, hogy fellendült itt az élet, amióta van ez a múzeum?
Igen, ugye sok ezer ember megfordult itt, láthatjuk, itt próbálnak a helyek is csatlakozni, turizmusból részt vállalni, de még nagyon sok a kitaposatlan út, még ez a 40 ezer ember nem sok embernek mondott, vagy nem sok embernek jelent egy nagy számot, de szeretnénk, ha tényleg erre rá lehetne fókuszálni, és már ugye az elkövetkező ötletek az az, hogy ez csak a kiállítás, ami itt egy zárt épületben van, de ezt ki lehet vinni a természetbe, ahol itt a környéken kilométeren bejárása belül már ezek a történelmi helyszínek fizikailag is meglátogathatóak, átélhetők.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a miskolci csoport erdélyi útjáról tudósítottunk, egészen pontosan a Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szépvíz településről, ahol a Székely határőr emlékhelyet tekintettük meg.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Sobre uma capela, tudo é ilusão. Míg a házadba bújtál a széltől, ó, a vihar engem elkapott, és megtépett, de feldobott, amíg jó zárak óvtak az éjtől. Én láttam furcsa arcokat, és zingem valahogy szétszakadt, amíg mérted a fal, milyen vastag. Az én fejem gyógyult már, és nem is fáj. Amíg nálam a jó pontok gyűltek, én eldobáltam mindenemet, hogy szabadabb, gyorsabb, könnyebb legyek, amíg fénylet a kertben az autód. Az enyém többször szétesett, mert üldöztek a végtelen, az a hely kell, hol fog lesz az út, hol minden szál összeér, és addig fut még.
Készült a felvidéki kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgetünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel. Kedves hallgatóink, a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettesét köszönhetem szeretettel a telefonvonal túlsó végén, Rákos Lórántot, akinek helyi kötődését említeném beszélgetésünk elején, hiszen a Miskolci Lévai József református gimnázium egykori tanára, a Miskolci Egyetem joghallgatója, nem különben a Sajó Szentpéteri Nagy Templom református gyülekezetének testvér gyülekezetei, az ön gyülekezetei, és hát nem pihennek nyáron sem, hiszen a közösségi oldalukon nagyon szép emlékműveket láttunk, mégpedig naprágy és kövecses temetőiben. Áldás békesség, hát mi történt ott az önök környékén?
Áldás békességet kívánok én is. Szeretettel köszöntöm önt is, és egyben a kedves hallgatókat is. Igen, bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést díszgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns gályra prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója, ezért a két gyülekezetünk, a naprágyi és a kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy a naprágyi Füleki István gályra prédikátor emlékére emelünk egy síremléket naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly raptemetőjében van eltemetve, és hát így is próbálunk megemlékezni és főt hajtani az ő emléke előtt, hogy immár van egy olyan emlékjel Naprágy temetőjében, ahová kimehetünk egy-egy koszorúval, egy-egy nemzeti szalaggal, és megemlékezhetünk. Hitvalló, és valóban protestáns hitét bátran a végsőkig vállaló lelkipásztorról. És ugyanez az indítatás történt Kövecsösen is, hiszen Kövecses, illetve most már szórványszerűen hozzátartozó Sajókeszi egyházközségben szintén volt egy gájra prédikátor, Huszti Mihály, Fülek Istvánnak a sorstársa, ugyanis ő sem tért haza élve a tortúrából. Ő is Nápoly kikötőjében, vagy valahol a tengeren vesztette az életét, tehát az ő holttestének a sorsáról sem tudunk sok mindent. És hát Kövecsesen is úgy gondoltuk, hogy őnek is legyen abban a temetőben egy méltó emlékező helye, ahol utoljára szolgált, ahonnan beidézték a pozsonyi víztervényszék elé. A Fülek István emlékmű az kicsit korábban készült el, június 6-án a Gömöri Református Egyházmegye családi napján adtuk át a közönségnek egy kvázi újratemetés keretében. Huszti Mihály gára prédikátor emlékműve pedig egész pontosan tegnap készült el, tehát teljesen friss. Még a festésnek a szaga érződik rajta, tehát teljesen friss az emlékmű, és ennek átadására pedig szeptember 12-én kerül sor a Kövecses Község falunapjának keretében, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk, és fogunk is hívni sokakat, hogy ezen emlékjel előtt is főt hajthassunk, illetve megemlékezhessünk hitvalló gájra prédikátorunkról.
Ön aktívan részt vett abban a zarándoklatban, illetve annak megszervezésében, amely a Gája rabok útján megy végig. Mit kell erről tudnunk?
2024-ben a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége egy határozat keretében döntött úgy, hogy hozzuk létre a Gája rab emlékutat, amely azon gyülekezetek, illetve helységek, intézmények láncolatát képezi, ahonnan származott, akár szolgálati szempontból, akár születés szempontjából, akár tanulmányok végzése szempontjából Gája rab prédikátor. Ez az egész Kárpát-medencét áthálózza, és most már igazából a csatlakozási folyamatnak a végéhez értünk. Most már azt mondhatjuk, hogy a fűzére ezen gyülekezeteknek, ezen intézményeknek és helységeknek szinte teljes, bár még van egy olyan türelmi idő, nevezzük ennek, amelynek keretében még azok, akik meggondolták, átgondolták a dolgot, még csatlakozhatnak ezen láncolathoz. Úgyhogy most már abban a stádiumban vagyunk ezen emlékút képítése kapcsán, hogy egy térképet szeretnénk majd elkészíteni, egy kárpát-medencei szintű térképet, amelyen egy kis horgony jelképpel lesznek jelezve azok a gyülekezetek, helységek, intézmények, ahonnan származtak ezek a Gája rab hitvalló prédikátorok, és szeretnénk felkínálni a vallási turizmusnak, illetve az egyházi oktatásnak kiránduló, megállító helyként, célpontokként, hogy egyháztörténelmünknek ezen komoly példaértékű helyszínein álljanak meg, akár egy-egy pillanatra főt hajtani ezen elődeink előtt, illetve a láncolatban résztvevő gyülekezetektől, intézményektől, helységektől pedig azt várjuk el, hogy valamit tudjanak felmutatni a tőlük származó gára prédikátor életével kapcsolatosan, akár egy fotót, akár egy kis életrajzot, vagy bármilyen kis tárgyat, akár a templomnak egyik sarkában, vagy a parókiának egyik szobájában, bármi, csak valami felmutatható legyen annak érdekében, hogy az ott megálló személy, emlékező vissza tudjon repülni a lélekben, a történelembe, és meg tudjon emlékezni ezen hitvallókról.
Rákos Lórán püspök helyettes úr egyébként, mint alkotó is közreműködött például a rimaszombati Kályarab emlékmű megtervezésében, hiszen foglalkozik képzőművészettel is, festészettel, meg is festette, ha jól tudom, Huszti Mihály portréját. Ezekbe az emlékművekbe hogyan került be az ön kezemunkája, illetve az ön elgondolása?
Igazából Füleki István festettem meg egész pontosan.
Bocsánat.
2017-ben a reformáció 500. évfordulóján döntöttünk úgy az általam beszolgált négy gyülekezet presbitériumával, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg a jeles évfordulóról. És hát Naprágyban történt az meg, hogy ott nem emlékjelet emeltünk, vagy emléktáblát, hanem hát igazából arra adtam a fejemet, hogy vállaltam Fülek István Gál PDK-tól portréjának a megfestését. Ugye tudjuk, hogy őróla nem maradt fenn hiteles ábrázolás, tehát az a festmény, ami jelen pillanatban a naprágyi parókia épületében van kiállítva, az igazából egy elképzelt portré, amely azt a szenvedést, azt a helytállást, és azt az emberi mélységet próbálja visszatükrözni, amelyet átélhetett az a 37-38 éves Füleki István, aki egyébként a tortúrától, a kínzástól, a folyamatos veréstől, aztán a végén már úgy nézett ki, mint aki egy 65 éves ember ábrázatát mutatja. Feljegyzések alapján társai azt mondták róla, hogy igazából öklendezés nélkül már nem lehetett ránézni. Hát igazából ezt a végletekig szenvedő embert próbálja bemutatni ez a portré. A rimaszombati Gályárab emlékművel kapcsolatosan pedig azt tudom elmondani, hogy ugye Gáspár Péter akadémikus szobrászművész volt felkérve az elkészítésére, és hát én igazából a szellemi ihletet próbáltam nyújtani a művész úrnak, tehát maga a megjelenítés a szobornak, a kompozíciónak az teljes mértékben az ő érdeme, de a saját bevallása alapján is művész úr azt mondta, hogy ez egy nagyon jó csapatmunka volt, hogy kicsit ilyen lazában fogalmazzak, nagyon jó csapatmunka volt, mert hát jelen pillanatban a Kárpát-medence egyik legmonumentálisabb és legteljesebb névsort nyújtó Gályárab emlékműve készülhetett el ennek következtében.
Ön, mint jogász végzettségű, egyháztörténeti joggal is foglalkozik, a Gályarabok története minden szegmensében meg van kutatva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam? Tehát hol 350 éve történt mindez, mindent tudunk róluk?
Szinte már majdnem mindent tudunk róluk. Őszintén bevallva, igazából amikor 2024-ben a Generális Konvent Elnöksége elindította a Gályárab emlékútnak a létrehívását, akkor két szemét helyezett ennek élére. Az egyik dr. Csorba Dávid, igazgató úr, a Debreceni Református Kollégium szakigazgatója, egyetemi docens. Ő nyújtja igazából az egész folyamatnak a tudományos akadémikus hátterét. Tehát talán azt mondhatom, hogy az egyik legkimagaslóbb kutatója ezen egyháztörténetnek ezen részének. Én pedig kvázi az egyházpolitikai hátterét próbálom biztosítani ennek az egész folyamatnak. És hát úgy gondolom, hogy így ketten nagyon jó kis csapatot alkotunk, és tehát amikor meg kellett jelenni egy-egy ilyen emlékjel átadásánál, amikor a Gályárab emlékúthoz csatlakozó gyülekezeteknek átadtuk a jelképeket, akkor mindig Csorba Dávid docens úr biztosította a tudományos hátterét ennek, én pedig igazából az egyházpolitikai hátterét és eszmei bemutatását az egész útnak, úgyhogy gyakorlatilag igen, a kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy most már a Csorba Dávidhoz hasonló tudós embereknek köszönhetően kimagaslóan fel van térképezve az egyháztörténetünk ezen része.
Ön ezt a fiataloknak is tovább tudja adni mindezt a tudást és kutatási eredményt, hiszen a Selye János Egyetem református teológiai karának oktatója, nyilván, hogy ez tananyag.
Igen, egyháztörténetnek egy komoly tananyaga, hiszen ugye az egyháztörténet az 1671 és 1681 közötti időszakot, amikor is ez a, hát ez a gyalázatos esemény megtörtént 1059 protestáns prédikátorral, sőt nem csak prédikátorral, hanem kántor is köztük volt, rektor is, tehát tanítók is voltak közöttük. Ezt a gyászétizednek nevezett az egyháztörténetünk, amely mára-már igazából a hitvallásunknak, illetve a hitünk vállalásának egy olyan példaértékű egyháztörténeti időszaka, amelyel hát nem csak a jövendőbeli lelkészeknek kell nagyon alaposan tisztában lenni, hanem meglátásom szerint minden református, evangélikus, protestáns hitvalló egyháztagnak is. Igen, ez nem csak az egyetemi szinten fordítunk erre komoly koncentrációt, hanem akár a hittanórák keretében is.
Nagyon szépen köszönöm, végül mondjuk el itt a miskolci hallgatóknak, hogy mi közel vagyunk egymáshoz, ugye? Hány kilométerre van Kövecses és Naprágy?
Igen, körülbelül 52 kilométerre vagyunk egymástól.
Tehát tessék felkerekedni, kimenni a temetőbe és megnézni ezeket a szép emlékműveket. Én nagyon szépen köszönöm Rákos Lórántot, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspök helyettesét hallottuk. Áldott szép együttléteket kívánunk Önöknek, hiszen nyilván a gyülekezetek nyáron is összejönnek, és nagyon szépen köszönjük a munkájukat és az információkat is. Áldás békesség!
Köszönöm szépen is a lehetőséget, áldás békességet, Isten áldja a hallgatókat.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Again in my bed, talks to me with words of calm. Still of a night in my ears, washed with the tears. Now I know what is real. If I see, if I hear the absence of your soothing kisses in the summer sun, blows away all the scenes of our finest love. Behind as it just feels like
solitude is in my house for now. Lays again in my bed, talks to me with words of calm. Still of a light in my ears, washed with the tears. Now I know what is real, if I see, if I hear the absence of your soothing kisses in the summer sun. Blows away all the scenes of our finest, of our finest, of our finest hour.
Kurochiko, somnaji somchiko, jimamake, jimamake, jibam, jibama jis. Diz a nocinha, serei feliz. Serei feliz de flor, de flor, flor. De soma, soma, som, de vai e vem. De ver, de ver, de ver, pé de capim. Bico de pé na piu, de pé me vi. Amanhã sou nocinha, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama lama, tudo é minha irmã. A rama sobe o sol, tudo uma rã. Cara de cor, somos de som de cor, de mama que é. Mama que te bem, te bem, me diz. De mais diz a nós sim, serei feliz. Serei feliz de flor, de flor, flor. De soma, soma, som, de vai e vem. De ver, de ver, de ver, pé de capim. Pico de pé na piu, de bem, te vi. Amanheceu no sim, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama lama, tudo é minha irmã. A rama sobe o salto de uma rã. Claridade da manhã, a grama lama tudo é minha irmã, a rama sapo salto de um arra. Cor de cor, somos de som de cor, de mama que é, de mama que é, de pé me diz, de mais diz a nascença, será feliz de flor, de flor, flor, de soma, soma, som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, fico de pé na piu, de pé me te vi, amanhã será nascença, perto de mim, perto da claridade.